Új könyv jelent meg a Mohácsi csatáról, Mohács szimfónia címmel. Ennek kapcsán folytatjuk a beszélgetést Varga Szabolcs történésszel. Ön ugye az imént azt mondta, hogy a Mohácsi csata az nem volt nyerhető a magyar csapatok, illetve a magyar királyság számára. Tulajdonképpen törvényszerű volt a végkifejlete, de Buda eleste is törvényszerű volt?
Attól tartok, hogy Mohácsi vereség után Buda eleste törvényszerű, hiszen nem véletlen 1526. szeptemberében már Szulejmán belovagol az üresen hagyott budai várba, katonáknak rablást engedélyez Pesten és Budán, tehát már akkor megszállhatta volna 1529-ben, megszállhatta volna 1532-ben, és hát 1541-ben végül is erre az elhatározásra jut, az az elmúlt 15 év politikájának, a oszmán politikájának a betetőződése, illetve egy új politikai nyitánynak a kezdete. Nem volt azt hiszem reális esély arra, hogy a középkori magyar királyság hadseregének a bukása után lett volna reális esély mondjuk Buda megőrzésére, vagy egy új védelmi vonal kiépítésére. Nem véletlen, ez egy egész Habsburg monarchia anyagi támogatásával valamikor az 1540-es évek végén valósul meg, úgy nagyjából Zeng városától egészen félkaréban Kassáig, Szatmárig. Ez egy heroikus munka volt mindenki részéről.
De hát gondolom ebben a másfél évtizedben azt sem használta a magyar királyság ügyének, hogy két király volt.
Nem használt biztosan, hiszen legalábbis a mi fogalmaink szerint is egy erős, egységes vezetés az mindig jobb, mint kettő, de hogyha a következményeket nézzük, vagy az okait nézzük a kettős királyválasztásnak, 1526-ban egy olyan helyzetbe kerül az akkori politikai elit Magyarországon, amilyenben még nem volt. Királya már esett el, de távol az országhatárokon túl, és...
Ugye első Ulászló.
Így van, első Ulászló Várnánál 1444-ben. Olyanra is volt példa, hogy évekig nincs király vagy távol van, mint 5. László idején, de olyan, hogy az ország közepén történik egy vereség, és utána maga a főváros is megszállás alá kerül, utána milyen politikai víziói lehettek a magyar nemességnek, azt gondolom, hogy ezek a kérdések már a korábbi évtizedekben is ott voltak. Egyezünk ki bármiáron az oszmán birodalommal, és próbáljunk meg egy mátyási békés politikához visszatérni, mert hogy Mátyás alapvetően igyekezett békét fenntartani a déli határokon. Ennek nagyon sok képviselője volt, ennek a gondolatnak ők azok, akik felsorakoztak Szapolyai János mögé. A másik pedig egy szintén meglevő politikai alternatívát látott járható útnak, azaz egy nagyobb birodalomba betagozódni, csak most már nem mi megyünk Bécsbe, hogy a magunk képére formáljuk, hanem egy olyan királyt választunk, aki ott van, és ott van a cseh királyi trónon is, és hogy az ő anyagi erőforrásaikat felhasználva próbáljunk meg egy Habsburg monarchiában kitartani és ellenállni. Azt gondolom, mind a kettő 1526-ban egy reális alternatívának tűnhetett, nem véletlen a kettős királyválasztás, és a szapolyaiak védelmében azért egyet mindenképp azt gondolom meg kell fogalmazni, egészen 1690-ig, ha a Habsburgok Erdélyt, a keleti magyar területeket meg akarták szerezni, annak csúfos kudarc lett a vége, nem volt hozzá elég erejük. Az, hogy Erdélyben egy magyar államiság fennmaradhatott, az mégiscsak szapolyaiak államából fejlődött ki.
És ugye azt is tegyük hozzá, hogy maga ez a nagy birodalmi ellenállás a töröknek, ez szintén egy mátyási gondolat, hiszen Mátyás is azért foglalt el Bécset, mert hogy pontosan tudta, hogy a magyar királyság önerejéből nem tud ellenállni.
Szeretnénk ezt hinni, egyelőre Mátyástól egy darab írásos forrás nem maradt fenn, ahol ő beavatna bennünket a titkos terveibe, azaz, hogy a német-római császári címre azért van szüksége, hogy utána a törökök ellen forduljon. Régóta benn van a magyar közgondolkodásban, így hisszük, pillanatnyilag sem megcáfolni, sem megerősíteni nem tudjuk, de azért érdemes eljátszani azzal a gondolattal, hogyha 1439-ben Habsburg Albert nem hal meg, aki német-római császár, osztrák herceg és cseh király is egyben, amellett, hogy magyar király, és hogy lett törvényes fiú utódja 5. László, akkor már 70 évvel előbb megvalósul egy közép-európai integráció, akkor lehet, hogy máshogy történt volna a magyar történelem, ha vagy ő, vagy 1457-ben 5. László túlél, és tényleg birtokba tudja venni a saját trónjait, mind a cseh, mind a magyar királyt, mind az osztrák főhercegit.
A Mohácsi csata és Buda eleste között a magyar nemesség mennyire ismerte fel, hogy veszélyesek a törökök, és ennyire veszélyesek?
Nem volt egységes ebből szempontból a magyar nemesség álláspontja. Voltak a teljes mértékben oszmán ellenesek, akik azt mondom világosan látták, hogy milyen következményei vannak a török áfiumnak, és voltak azok, akik mondjuk több esetben délszláv származás leszármazásúak, dalmát vagy ragúzaiak, akik már tapasztalatból tudták, hogy valamilyen módon lehet együtt élni az oszmánokkal az ő főségük alatt, akik pedig megengedőbbek voltak vele, és hát a tárgyalási taktika, technika, azt gondolom, hogy ebből a szempontból is fontos volt, hogy az oszmánoknak bevett fegyvere volt a megtévesztés, mást mond és mást csinál, és ez bizony a legtapasztaltabb diplomatákat is képes volt elaltatni, úgyhogy miközben a magyar királyság elfoglalása volt valószínűleg az oszmán elit távlati, középtávú célja is, ezt rendkívül jól tudták palástolni az érintettek előtt.
Ugye ahonnan elkezdtük a beszélgetésünket, ez a most megjelent Mohács szimfónia című kötet. Várható még újabb könyv Mohácsról? 2026-ig?
Kutatási eredmény mindenképp várható. Azt gondolom, hogy óriási jelentősége van annak, hogy a Dunadráva Nemzeti Park támogatásával a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen levő harmadik számú tömegsírt feltárták régészek és a Szegedi Tudományegyetem antropológusai. Erre nem volt példa korábban, sem 1976-ban, sem előbb, amikor a tömegsírokat nem is ismerték. Ez egy Európában egyedülálló dolog, hiszen ilyen tömegsír nem került elő a középkor más európai csatatereiről, és ezeknek a csontoknak, maradványoknak a vizsgálata jelenleg is zajlik. Ez szerintem óriási eredményeket fog hozni, nemzetközi szinten is a tudományosság tekintetében, és ha lesznek eredmények, azt gondolom lesz mód valahogy az újabb kötetekben való publikálásnak is.
Ön mondta, hogy vannak azért még nyitott kérdések a Mohácsi zsata kapcsán. Ön szerint melyik a legizgalmasabb? Melyikre szeretne leginkább választ kapni?
Hát a mozgósítás őszintén szólva rendkívül módon érdekelne, hogy hogyan sikerült a Magyar Királyság hadseregét 1526-ban valóban hadba hívni, és hogy mi lett a túlélőknek a sorsa. Én nagyon bízom benne, erre szintén vannak pillanatilag is zajló kutatások, hogyha 2026-ra a lehető legtöbb csatában való résztvevőnek ismernénk a nevét, ismernénk a családját, és ebből biztosan többet tudnánk megmondani arról, hogy kik is maradtak a csatatéren, kik voltak igazából a túlélők, és ők hogyan próbálták feldolgozni ezt a traumát, amit ott szenvedtek.
Kinek ajánlja egyébként elsősorban ezt a könyvet? Én azt gondolom, hogy nagyon sok laikus is érdeklődik a Mohácsi csata iránt, tehát gyanítom, hogy ez nem csak a szakembereknek szól.
Őszintén szólva megható látni azt a nevezzük laikus vagy civil érdeklődésnek, amivel nap mint nap találkozunk, kollégák is, én is, ismerősi körben, tágabb ismerősi körben, ahol látszik, hogy figyelemmel kísérik a csatával kapcsolatos kutatásokat, érdeklődnek utána. Nem könnyű olvasmány, tényleg szaktanulmányokról van szó, de éppen emiatt a téma iránt érdeklődők beleláthatnak abba is, hogy ma mit nevezünk tudománynak, mit nevezünk tudományos módszertannak, és hogy lám-lám egy történeti eseményhez milyen más tudományágak tudnak hozzászólni az irodalmon és a múzeológián keresztül, tényleg a hadtörténeten át a környezet történetig, hogy lássák, hogy hogyan formálódik az a múlt, amit majd újra és újra el kell mesélnünk.
Varga Szabolcs történésszel, a Mohács szimfónia című kötet szerkesztőjével beszélgettem. Hamarosan egy Öcsöt határában megtalált templom romjaival folytatjuk a műsort.